Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük a 151. dicséretünket. A 151. dicséret így kezdődik, Uram Isten, siess!
Isten, siess, minket megsegíteni, én nagy szükségünkben, Krisztus Jézusért, mi Urunkért, és megváltunk.
Énekeljük tovább az 511. dicséret első kettő versét. Az 511. ének így kezdődik, maradj velem.
Hozzád menekülök, Uram, ne szégyenüljek meg soha. Ments meg engem irgalmasan, fordítsd felén füledet, siess, ments meg engem. Légy erős kősziklám, erős váram, segíts rajtam. Amen. Imádkozzunk. Örökkévaló Szent Isten, mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus nevében jövünk hozzád, és dicsőítjük, magasztaljuk háromszor szent nevedet. Köszönjük, hogy még mindig adsz lehetőséget arra, hogy hozzád jöjjünk, nevedet segítségül hívjuk, és kitárjuk előtted a mi szívünket. Áldott légy, hogy itt van az ige, amit kézbe vehetünk, és rajta keresztül átéljük, hogy veled beszélgetünk, mert nincs csodálatosabb annál, mint beszélni veled, hallani a te hangodat, a te üzenetedet. És Urunk, könyörülj, hogy ne csak hallgassuk, hogy ne csak gyönyörködjünk benne, mint valami szép emberi alkotásban, hanem engedelmeskedjünk neki, hogy fogadjuk úgy, mint tőled jövő isteni szó, ami vár tőlünk valamit. Várja, hogy adjuk neked teljesen az életünket, hogy neked éljünk, hogy ne legyen más fontosabb rajtad kívül ezen a földön, és hogy az életünk minden pillanata összhangba kerüljön a te igéddel, rólad tegyen bizonyságot, hogy ragyogjon az életünk, és világítson, hogy bármerre járunk, hadd lássák az emberek, hogy jelen van az Isten országa. És adj, Urunk, ez ország utáni vágyakozást a mi szíveinkbe. És add, hogy az életünk úgy tegyen bizonyságot, hogy látszódjon, hogy a te kezedben van, formálod, és vezeted a megszentelődés útján, hogy vegye észre mindenki, hogy növekedünk, hogy lemarad a bűn, és egyre jobban a te akaratod érvényesül az életünkben. Kérünk most így, szent lelked által, szólíts meg, ragadj meg, munkálkodj bennünk, adj útmutatást, és vezess a keskeny úton az életre. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen. Isten igéjét hallgassuk meg, Pál apostol Galatákhoz írott levele, második fejezetének 15. versétől a 21. versig terjedő szakaszból. Tehát Pál Galatákhoz írott levele, második fejezetének 15. versétől így szól hozzánk Isten igéje. Mi, akik zsidónak születtünk, és nem pogányok közül való bűnösök vagyunk, tudjuk, hogy az ember nem a törvény cselekedetei alapján igazul meg, hanem a Krisztus Jézusba vetett hit által. Ezért mi is Krisztus Jézusban hittünk, hogy megigazuljunk a Krisztusban való hit, és nem a törvény cselekvése által. Mert a törvény cselekvése által nem igazul meg egy ember sem. Ha pedig Krisztusban keresve megigazulást magunk is bűnösnek bizonyulunk, akkor talán Krisztus a bűn szolgája, szó sincs róla. Mert ha ismét felépítem, amit leromboltam, saját magamat nyilvánítom törvényszegőnek, mert én meghaltam a törvény által a törvénynek, hogy Istennek éljek. Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve, többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem, azt az életet pedig, amelyet most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. Nem vetem el Isten kegyelmét, mert ha törvény által van a megigazulás, akkor Krisztus hiába halt meg. Az apostol folytatja tovább a levelét, amit a Galaták számára írt, és sok fontos dolgot mond el a számunkra, és látjuk azt, hogy Pál határozottan ragaszkodik az evangéliumhoz, annak az igazságához, és ezt nem csak a Galatákkal szemben vállalja, hanem még Péterrel szemben is. És az előző szakaszban láthattuk, hogy Péter, az apostol, amikor elmegy Antiókhiába, és ott találkozik, nem zsidókból lett hívőkkel, keresztényekkel, akkor nagyon örül nekik, és beül a társaságukba, együtt hallgatja velük Pált, majd együtt étkezik velük. Semmi problémát nem jelent számára az, hogy ők nem zsidók. Aztán egyszer csak jönnek Jeruzsálemből, az ottani gyülekezetből, zsidóból lett keresztény gyülekezetből emberek, és akkor Péter elhúzódik a pogány keresztényektől, és oda megy a zsidókból lett keresztényekhez. Nem azt mondja a zsidó közösségből jötteknek, gyertek bátran, hát tudjátok, én átéltem, hogy az Úr Jézus Krisztus látomásban megszólított engem, és azt üzente, hogy ne mondjam tisztátalannak azt, amit ő megtisztított. És Péter nem mondja ezt, hanem ő igazodik a Jeruzsálemben jött hívőkhöz. Jó akar maradni a szemükben, nem akar rossz pontot szerezni. Vagyis képmutatóvá válik. nem meri vállalni az nem zsidó keresztényeket, és ezzel azt üzeni, hogy az ő életükben még valami hiányzik. És akkor Pál ezt nem tudja elviselni. Nem azt mondja, hogy hát igen, Péter nagyobb nálam, mert ő beletartozott a 12-be személyesen, Jézus hívta el, és jobban tudja, mint én. És nem akarok Péterrel szembe kerülni. Nem. Pál Jézusra tekintett, és tudta, hogy meg kell mondani Péternek, hogy nem az igazság útján jár. És megmondta. Megmondta, hogy nem az egyenes úton jár, hanem képmutató. És elvár a pogányoktól most olyat, mások kedvéért, amit az Isten nem vár el. És ez lényeges, hogy mi is mindig tudjunk az Isten igazságához ragaszkodni. Ne azt szerint viszonyuljunk hozzá, hogy éppen milyen közegben vagyunk, és ki mit vár el tőlünk. Ne legyünk úgy, mint Péter, mondhatnám úgy, hogy kérjük az Urat, hogy őrizzen meg, hogy bele ne csúszunk ilyen magatartásba, hogy tudom, hogy igen, valakik nem értenek egyet azzal, amit én képviselek, akkor jelenlétükben nem beszélek róla. Hanem merjük vállalni azt, amit az Isten az igében kijelentett, amit a szívünkre helyezett, mert ez lesz bizonyságtétel. És így folytatja tovább Pál, és nagyon megrendítő, ahogy folytatja, hiszen ő is zsidó. És mégis kimeri mondani, hogy mi, akik zsidónak születtünk, bűnösök vagyunk. Egyszerűen kimeri mondani Pál, hogy most már, mióta eljött Jézus, és odaadta az életét váltságul sokakért, most már nem az számít az Isten előtt, hogy minek születtünk, hova születtünk. És ez óriási dolog, hogy kimeri mondani, hogy az Isten előtt nem számít, hogy te zsidónak születtél. Egy új korszak kezdődött el. Véget ért az Ószövetség korszaka, és már nem érdekes, hogy hova születtél. Már nem érdekes, melyik nép tagja vagy. Nem érdekes Isten előtt, hogy melyik felekezet tagja vagy. Nem számít. Mert önmagába egy nép közé, vagy egy felekezetbe születni nem jelent üdvösséget, nem jelent megváltást, megigazulást. És ez nagyon nagy dolog, hogy Pál kimondja, hiszen a zsidók arra voltak büszkék, hogy ők Isten népe, és rajtuk kívül mindenki bűnös, rajtuk kívül mindenki kívül van az Isten szeretetén és kegyelmén. De Pál már látja, hogy nem így van. A zsidó is bűnös, és a zsidónak is csak Krisztus a megoldás. Nincs más, csak egyedül Jézus. Csak egyedül Jézus. Tehát kimondja, hogy mi zsidók és bűnösök vagyunk. És milyen jó lenne, ha mi is látnánk, hogy mi is, ha beleszületünk a felekezetünkbe, bűnösök vagyunk. Igen, nem számít Isten előtt, hogy református vagyok, csak egy számít, amit később ír Pál következő versben, a Krisztus Jézusba vetett hit. Nincs más. Önmagában az, hogy hova születünk, még nem jelent üdvösséget. Nem jelent kiváltságot, nem jelent előtt. Ugye a római levélben is tárgyalja ezt, és akkor elmondja, hogy az nem jelent Istennél előnyt, hogy valaki zsidó. Viszont van haszna, mégpedig az, hogy zsidóként már megismerheti az Istennek az igéjét. Hallhatja az ő szavát, megismerheti az ő törvényét, az ő útmutatását. És ha valami jelentősége van, hogy hova születünk, hát az az, hogy ha egy olyan közösségbe születünk bele, ami az igét fontosnak tartja, akkor már gyerekkorban megismerhetjük az Isten szavát. A Biblián keresztül megismerhetjük Jézust. De azért, hogy mik vagyunk, még nincs üdvösség. Az üdvösség a Krisztus Jézusba vetett hit által. Tehát nagyon fontos, hogy amikor kézbe vesszük az igét, akkor eljussunk Jézusig. Eljussunk Jézusig. Megismerjük őt. Átéljük, hogy mit tett értünk. Mert ahhoz, hogy Krisztus Jézusba vetett hitünk legyen, ahhoz meg kell őt ismerni. Ahhoz látni kell, hogy kicsoda ő. Hogy ott hagyta a menny dicsőségét, értem, nyomorult, elveszettér, és megvívott a sátánnal, nem engedte magát eltéríteni, és elment a keresztre, ahova küldte az atya. Óriási dolog, hogy végig ment ezen az úton, csak azért, hogy megmeneküljünk, hogy életünk legyen. Tehát a Krisztus Jézusba vetett hit által van üdvösségünk. Igen, ha megismerjük őt, és hittel bízzuk rá magunkat. És ahhoz, hogy zsidónak született Pál, még egy olyan örökség tapadt, hogy megigazulás a törvény cselekedetei alapján. Ugye a zsidók úgy élték meg, ha betartják a törvényt, ha betartják különösen azokat a paragrafusokat, amiket a farizeusok dolgoztak ki a törvény alapján, akkor övéké az üdvösség. És látjuk az evangéliumokban, hogy ugye az Úr Jézust is mindig olyan tételekkel próbálták nehéz helyzetbe hozni, amik az ő paragrafusaik voltak, de igazából nincs benne a Bibliában. De az emberek előtt elterjesztették, hogy ezeket be kell tartani. Ugye azt mondják Jézusnak, hogy nézd, a tanítványaid leszettek egy-két kalászt, kimorzsolják, és ezt nem szabad szombaton csinálni. De ez nincs leírva. Ez nincs leírva. Ez nincs ott, hogy ha éppen valaki megéhezik, akkor ne vehetne le egy kalászt, nem szeretné ki a szemeket, és ne vehetne. És ugye az Úr Jézus rá is mutatott erre, hogy még Dávid is, amikor nehéz helyzetben volt, menekült, akkor bement a templomba, és tudta, hogy elveheti a kenyereket, mert Isten az irgalomnak az atya. És nem azt akarja, nem azért adta a törvényt, hogy abba belerokkanjunk, nem azért adta a szombatot sem, hanem azért, hogy oda segítsenek ezek a megváltóhoz, azért, hogy életté legyenek számunkra. Tehát elmondja, hogy nem a törvény cselekedetei alapján igazul meg az ember. Tehát Isten nem azt nézi, hogy mit teszünk a farizeusok szerint, vagy emberi elvárások szerint, vagy mondhatnám úgy, hogy Istennél nem úgy működik, mint a nagy áruházakban. Hogy lehet pontokat gyűjteni, ha megveszed ezt, megveszed azt, kapsz egy pontot, összegyűlik egy bizonyos mennyiség, akkor lesz kedvezményed. Ugye? és megteszed ezt, megteszed azt, amire a társadalmad vagy az egyházad azt mondja, hogy jó cselekedet, jó kedvezményt kapsz. Akkor Isten több bűnt bocsát meg, hát nem. Nincs pontgyűjtés, hanem mit mond, hogy a Krisztusba vetett hitáltal és a Krisztus Jézusba hittünk mi is, hogy megigazuljunk a Krisztusban való hit és nem a cselekedetek által. Mert a törvény cselekvés által nem igazul meg egy ember sem. Tehát Pál elmondja, hogy Krisztusba vetett hit által igazul meg. Vagyis fölragyogott előtte, hogy Isten Jézusért bocsát meg. De nem is lehet elmondani igazán, hogy az a damaszkuszi úti találkozás mit is jelentett Pál életében. De nehéz elmondani, de mégis látjuk, hogy hatalmas munkát végzett. Megismerte önmagát. Rádöbbent, hogy annak ellenére, hogy zsidó, meg farizeus, meg rabbi, vagy elveszett bűnös. És bármennyire próbált a törvény szerint cselekedni, és ez még azt is jelentette, hogy üldözte azokat, akiket ők Isten káromlónak neveztek, ez sem jelent ugye megigazulást. Isten előtt bűnös, ugye megigazulni azt jelenti, hogy nem vagyok bűnösnek tekintve, nem vagyok elítéltnek tekintve. És Pál tudja, hogy amíg Jézus be nem mutatta az áldozatot, addig elítélt vagyok. Az igazságom, az új életem, az Krisztusban van. Tehát óriási dolog ez, hogy Pál ide eljut. És azt is megmutatja, hogy ha mi Isten elé akarunk állni, akkor milyen úton kell járni. Azt mondja, Krisztusban keresve megigazulást. Krisztusban keresve. Csakis Krisztus által juthatunk el oda, hogy Isten úgy tekint ránk, mint akinek nincs bűne. Krisztus nélkül csak bűneink vannak. Krisztus nélkül csak úgy állhatunk majd az Isten elé, hogy azt kell mondani, hogy igen, atyám, jogos az ítéleted, jogos a haragod, ítéletre való bűnös vagyok. De tulajdonképpen a hívő ember is így áll oda majd Isten elé. Csak annyi lesz a különbség, hogy az Úr Jézus azt fogja mondani, de ő érte, meghaltam a kereszten. Az ő adóssága ki van fizetve, és atyám, ne arra nézz, hogy milyen ő, hanem nézz rám. Nézd, magamra vettem ott a Golgotán a bűneit, őt pedig fehér ruhába, az üdvösség ruhájába öltöztetem. Mert ugye a menyegzői vacsorán nem az volt a probléma, hogy miért kerül oda az az ember, mert ő bűnös, mert ő esetleg egy koldus, hiszen a király, amikor a hivatalosok elutasítják az ő meghívását, akkor azt mondja, hogy menjetek és szedjétek össze az útfélen levőket. És amikor még mindig van hely, akkor azzal küldik, hogy kényszerítsétek a részegeseket, kényszerítsétek a hajléktalanokat, az útszélen levő nyomorultakat is bejönni. És ott akad egy ember, akitől megkérdi a gazda, hogy barátom, hogy jöhettél ide be, de nem az volt a baj, hogy ő koldus, vagy parázna, vagy gyilkos, vagy bármi. Mi volt a baj? Hogy nem volt menyegzői ruhája. Vagyis nem úgy jött, hogy nyomorult, elveszett nekem, itt nem volna helyem. De amikor fölveszem a menyegzői ruhát, azt jelenti, hogy engem a király hívott, új ruhába öltöztet, vagyis eltörölte azt, ami eddig voltam. És miért törli el? Jézus áldozatáért. És megkapom az üdvösség fehér ruháját. Ez azt jelenti, hogy innen az ő gyermeke vagyok. És természetesen ennek meg kell látszódni az életemben. És Pál elmondja, hogy mit is jelent ez, mit jelent az, hogy ő Krisztusban megigazult. Én meghaltam a törvény által, a törvénynek, hogy Istennek éljek. Tehát tulajdonképpen, amikor őszintén és igazán Pál átéli, hogy ő kicsoda, hogy ő egy gyilkos, aki elbújt a törvény mögé, egy gyilkos, aki elbújt a rabbi ruha álarca mögé. És erre akkor jön rá, amikor Jézus megáll előtte, és megszólítja, és azt miért üldözöl engem? Akkor döbben rá, hogy becsapta magát, álruhában volt. De ott lehullik róla az álruha, és tulajdonképpen átéli azt, hogy az ő addigi hamis élete oda kerül a Golgotára. Ezt így írja, hogy meghaltam a törvénynek, Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve. És tulajdonképpen itt kezdődik az igazi biblikus keresztény élet. Ez az egésznek a lényege. Tehát nem egy átnevelő iskolába iratkozunk be, hogy majd tanítanak, nevelnek, alakítanak, hanem hívővé lenni az azt jelenti, hogy átélek egy kivégzést. Hogy meghal az addigi életem, az óemberem, az énem, az akaratom a kereszten. És majd csak innen indul egy új. Tehát itt nem lehet toldozni, foldozni, javítgatni magamat, próbálkozunk, és hát majd csak lesz valami, mire elérünk a célba, de hát mikor érünk el? Ki mikor ér a célba? Melyikünk tudja, hogy mikor érek haza? És azt mondom most, hogy nem számít, mit csináltam, hogyan élek, merre járok, mennyire koszoltam össze a ruhámat, mert lesz még időm. Mire odaérek a célba, majd az utolsó pillanatban megmosakszom. De mikor fogom tudni? És lesz-e időm? De tehát nagyon fontos, hogy ez nem így működik, hanem, ahogy Pál mondja, meg keresztre vagyok feszítve. És mondhatnám azt is, hogy Pál megmondja, hogy mi is a helyes hozzáállás a kereszthez. Tudom, most ez nem lesz népszerű, de senkit nem akarok bántani, de Pál azt mondja, hogy az ember a kereszten, és nem a kereszt az emberen. Mert az csak vallásosság. Ha csak én veszem magamra a keresztet, díszként, jelként, az még csak vallásosság. Ő mit mond? Az embernek kell a kereszten lenni. Nekem kell Krisztussal együtt megfeszítetnem. Annak a régi embernek megfeszítetni. Az énemnek. És szabad ezen elgondolkodni, hogy ki tudom-e mondani, hogy keresztre vagyok feszítve? Ki tudom-e minden nap mondani, Uram, veled vagyok keresztre feszítve, sőt, keresztre feszítve akarok lenni? Mert hányszor azt tapasztaljuk, hogy megszólalunk, én ezt akarom, én ezt úgy akarom. Ez azt jelenti, hogy még nem vagyok megfeszülve. Mert nem Jézus beszél belőlem, hanem még mindig a régi emberem. Amikor az Úr Jézus ott volt a Getsemáné kertjében, tusakodott, és az ő számára sem volt egy kedves és nagyon várt pillanat, a keresztre kerülés. Legszívesebben, mint ember, mint emberi testben élő, hát kihagyta volna. És amikor ott tusakodik, gyakorlatilag már akkor a keresztre kerül. Amikor kimondja, hogy ne úgy legyen, Atyám, ahogy én akarom, hanem amint te, akkor megfeszül. A saját emberi énje megfeszül. És kimondja, Atyám, úgy legyen, ahogy te akarod. És ez szükséges, hogy ez megtörténjen velünk is. Hogy ki tudjuk mondani, hogy ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te akarod, Atyám. És aztán így folytatja, többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Tehát nem arról van szó, hogy ha megfeszülünk Krisztussal, akkor ott marad egy nagy üresség. Azért feszül meg az énem Krisztussal, hogy a helyére kerülhessen ő. Ugye én meghaltam, írja Pál, és többé nem én élek, írja, hanem Krisztus él bennem. Tehát egy helycsere történik. Eddig én voltam a főnök, én irányítottam az életemet, én ültem azon a trónon, és most ezt átadtam Jézusnak. De valóban átadtuk? Valóban leszálltunk arról a trónról? Amikor Námán a szír hadseregparancsnok leprásan megérkezik Elizeus házához, ugye a szuper kocsiján odavágtat, és akkor még valóban ott ül a trónon, a szószoros értelmében, ott ül a kocsin, és elképzeli azt, hogy hogyan is kellene a prófétának ővele beszélni, hogy kéne hozzá viszonyulni, milyen formában gyógyítsa meg. És mivel Námán nem azt tette, ezért megsértődött, megharagudott. Így olvasjuk, hogy megfordult és haragosan távozott. Tehát ez ránk a jellemző. Amíg mi ülünk a trónon. Ha nem az történik, amit szeretnénk, vagy nem úgy alakítja akár Isten is az életünk dolgait, ahogy mi azt a magunk forgatókönyve szerint gondoltuk, akkor haragosan eltávozzunk, vagy ha másik emberről van szó, akkor vele fogunk haragos viszonyba kerülni, vagy adott esetben össze is veszünk vele, vagy ott hagyjuk, mint ő. És amikor a szolgái rábeszélik, hogy nem nagy dolog ezt tegye meg, és menjen el a Jordánhoz, és merüljön be 7-szer, és megteszi, vagyis leszáll a trónról, megteszi, bemerül 7-szer, és megtisztul az élete, aztán egész más lesz. Visszatér kíséretével az Isten emberéhez. Nem hazavágtat. Nem hazavágtat, hogy meggyógyultam, hurrá, gyerünk, a királyhoz adjon most már új parancsot, mert kész vagyok a szolgálatra, és nem is a családjához, hogy visszamegy a prófétához. És most már leszáll a kocsiról, és most már bemegy hozzá a házba, és megáll előtte. Most már tudom, hogy nincs máshol Isten az egész földön, csak Izraelben. Eddig ő volt az Isten. Eddig ő volt a maga Istene. De most leszállt, és tudja, hogy van egy élő Isten. és már egész másképp, más mederben halad az élete. És ezt jelenti, Krisztus él bennem, és más mederben, más szinten zajlik az életem. Most már le tudok szállni, oda tudok menni ahhoz, akihez eddig nem mentem oda. Azt az életet pedig, amelyet most testben élek, az Isten fiában való hitben élem. Tehát azt az életet, amelyet még itt testben élek, az Isten fiában való hitben élem. Tehát most már Krisztus határozza meg az életét. Most már oda megy, ahova Krisztus küldi. Arra indul, amerre utat mutat neki, és ezt majd fogjuk látni, amikor elindul a missziói utakon. Hányszor gyötrődik, nem tudja, merre menjen. És akkor ő nem egy követ rúg el, hogy megtudja, hanem imádkozik. Imádkozik. Összeköttetésben van. És fölismeri, hogy na most az Úr itt megnyitotta az ajtót. És arra megy akkor is, hogy ezt nem így tervezte. És így megy az életem. Így haladunk el Krisztussal, hogy ő irányít. Hogy most már az ő uralma alatt van az életem. Mit mond? Hogy annak élek, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. Ez egy nagyon csodálatos vallomás, felismerés. Mert ugye, aki szeretett engem, Pálhoz is eljutott az, hogy mennyire szerette Jézus a tanítványait. Szeretlek titeket. Barátotok vagyok. És akkor azt tette hozzá, hogy az életemet adom értetek, mert nincs nagyobb barát annál, aki az életét adja a barátaiért. És ez a nagy felismerés, hogy Jézus nem csak mondta, hogy barátaimnak mondalak, meg majd odaadom az életemet, hanem ezt meg is tette. Mennyire más Jézus, mint Péter. Hát Péter is fogadkozott. Mester! Na, én nem vagyok ugyan, mint ezek itt. Én kész vagyok veled. Verést kiállni, börtönbe menni, sőt még meghalni is. De csak akkor és ott. Ez a különbség köztünk és Jézus között. Hogy ő nem csak mondja, hanem megteszi, odaadja magát, leteszi az életét a kereszten, hogy megmentsen. Igen, ez a nagy különbség, hogy ő amit mond, azt mindig megteszi, azt mindig megcselekszi. Ő soha nem beszél a levegőbe, és adja az Úr, hogy mi is mindezt így átéljük, megtapasztaljuk. Jussunk el oda, hogy igen, nekünk Krisztusra van szükségünk. Nem elég egy emberi közösség. Nem elég egy vallás. Nekünk a meghalt és feltámadott Jézus Krisztussal való élő kapcsolatra van szükségünk. Átélni, hogy ő meghalt helyettem és értem ott a kereszten. Nekem arra van szükségem, hogy meghalljak Krisztussal együtt a kereszten. Talán ez furcsa. Erre van szüksége, meghalljak a kereszten. Igen. Miért? Mert siránkozunk mi, mennyi bajunk van. De ezt a bajt, ezt az élő lényünk okozza. Azért van sok bajunk. Mert az a régi természetünk még él, és keresztbe tesz, elbuktat, és a kárhozatba akar sodorni. És nekünk akkor az használ, hogyha ez a régi meghal, és engedjük, hogy Krisztus éljen bennünk, ha engedjük, hogy kitisztítsa, hogy kiűzze a gonoszt a házból, ahogy a példázatban mondja, és ez megtörténik, akkor ne hagyjuk azt a házat üresen, hanem engedjük, hogy ő oda bejöjjön. Mert ezt teszi, hogy meghaltam, és Krisztus él bennem. Hogy amikor meghalok a kereszten, a ház megtisztul a bűntől, a gonosztól, de a következő lépés, hogy ne maradjon üresen. És ezt nekem kell megtenni, nekem kell azt mondani, Jézus, jöjj be, ne csak takarítsd ki az életemet, jöjj be oda, és te légyen meg a háznak, ennek az életnek a gazdája. Imádkozzunk. Úr Jézus, meghódolunk előtted, és dicsőítünk a te drága kegyelmedért és szeretetedért. Uram, nincsenek szavak arra, hogy kifejezzük, hogy ki is vagy te nekünk, ki vagy te nekem. Uram, köszönöm, hogy rávilágítasz arra, hogy nem az számít, hova születtem, kinek születtem, minek születtem, hanem az számít, hogy legyen veled élő találkozásom, hogy legyen benned való élő hitem, Uram, hogy legyen veled való találkozásunk személyesen mindegyikünknek, és legyen élő hitünk, amely által látjuk, hogy te vagy az egyedüli segítség. Mert Uram, mennyit próbálkoztunk mi már az életünket rendbe rakni, megjobbítani, és nem sikerül. Mennyit próbálja az ember ezt a világot jobbá tenni, és egyre rosszabb lesz. Egyre jobban elromlik minden a kezünk között, mert Uram, mindenben csak pénzt látunk. Igen, Uram, te, amit nekünk adtál, kizsákmányoljuk, elpusztítjuk. Hát már a holdban sem látunk mást, Uram, mint ásványi anyagokat, amiket ki kell bányászni. Uram, könyörülj rajtunk. Elpusztítjuk a földet, tönkretesszük ezt a világot, amit te csodálatosan megalkottál, és már ez sem elég. Már ki akarunk lépni a földről, a világűr, hogy ott is pusztítsunk. Mert eddig még nem tudtunk, akkor ezután ott is akarunk, még jobban. És Uram, ha nem elég, ha elrontjuk a magunk életét, a másikét is el akarjuk. Könyörülj rajtunk, és könyörülj, hogy amikor elrontjuk, ne legyintsünk, hanem menjünk oda hozzád, és kérjük, hogy Uram, itt vagyok, és bocsáss meg, mert én rontottam el, miattam van minden, és adj nekem új életet, és mosd meg véreddel, és öltöztess engem az üdvösség fehér ruhájába. Mert Uram, ha ez nem történik meg, akkor hiába vagyunk ott a menyegzőn. Ha nincs fehér ruhánk, hiába jutottunk be valahogy, mert téged nem lehet átverni, téged nem lehet becsapni, mert te azt nézed, ami a szívünkben van, és megadod a lehetőséget, hogy rendezzük veled az életünket, és hogyha rendeztük, akkor már te vezetsz egy egészen új életbe, a megigazulás és a megszentelődés útján, hogy valóban látszódjon az rajtunk, bennünk, hogy a tieid vagyunk, és hogy te tettél bennünk valamit. Áldott légy, Uram, hogy még tart a kegyelmi idő, de nem tudjuk meddig. Könyörülj, hogy megragadjuk még ezt a lehetőséget, és Uram, könyörülj, hogy csak benned bízzunk, hogy ne az embertől várjuk a megoldást, ne a tudástól, a technikától, hanem a kereszttől, hogy merjük oda tenni az életünket. Uram, itt vagyok, és feszíts meg engem önmagaddal együtt, és élj bennem. Kérünk így, Urunk, aki dicsőséges vagy, akinek ma is ugyanaz a hatalmad, mint volt, amikor itt jártál, hogy kérünk, könyörülj azokon, akik még nem ismernek téged. Érted is, odaadtad az életedet, vondd magadhoz, és a betegeknek adj gyógyulást, hogy fölismerjék, hogy te vagy az, aki egyedül minden nyomorúságból ki tudsz menteni, minden betegség fölött Úr vagy, de az, hogy aki ezt átéli, az életet is találjon, üdvösséget, hogy ne legyen elég nekünk csak a külső változása, hanem akarjuk az új és örök életet általad. Eléd visszük, Uram, a családokat, házasságokat. Könyörülj, Uram, hogy ott is téged akarjunk belevonni a házasságba, hogy veled éljünk, és ne magunk. Mert te tudod ezt, te vagy a házasságszerző, és te vagy a házasság gyógyítója, te vagy az emberi kapcsolatok gyógyítója, a közösségek gyógyítója, csak hogy így ismerjünk meg és hívjunk az életünkbe, könyörgünk a szenvedélybetegekért, a gyermekekért, fiatalokért, és kezedbe tesszük egyházunkat, gyülekezetünket, népünket s ezt a világot. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Istennek kegyelme, amely minden emberi értelmet felülhalad, töltse be a mi szívünket és a mi gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Ha az Úr akarja és élünk, legközelebb szombaton délután 2 órától a mentőmisszió találkozójára kerül sor, majd azt követően vasárnap délelőtt 10:30-tól tartunk úrnapi istentiszteletet itt a templomban. Befejezésre az 511. dicséret 5. versét énekeljük, Húnyó szemembe.
Föld áll.